Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 90. Zsoltárt énekeljük. A 90. Zsoltárnak a verseit így kezdődik a 90. Zsoltár: Te benned biztunk elejétől fogva. Református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit olvasom. 16. úrnapja. 40. kérdés. Miért kellett Krisztusnak a halált is elszenvednie? Azért, mert Isten igazságossága és igazsága miatt mással nem lehetett eleget tenni az ember bűnéért, csak Isten fiának halálával. Miért temették el? Azért, mert ez bizonyítja, hogy valóban meghalt. 42. kérdés. Ha Krisztus meghalt értünk, miért kell nekünk is meghalnunk? Azért, mert a mi halálunk nem bűneinkért való megfizetés, hanem csak meghalás a bűnnek, és átmenetel az örök életre. 43. kérdés. Mi hasznunk van még Krisztus áldozatából és kereszthalálából? Halálának erejével, ó emberünk, ő vele együtt megfeszítetik, megöletik és eltemettetik, hogy a test gonosz indulatai ne uralkodjanak többé rajtunk, hanem hála áldozatul neki szenteljük magunkat. 44. kérdés. Miért teszed hozzá, alászállt a poklokra? Azért, hogy nagy fájdalmaim és súlyos kísértéseim között is biztos legyek abban, hogy Krisztus, az én Uram, kimondhatatlan félelmével, fájdalmaival és rettegéseivel, amelyeket lelkében is elszenvedett a keresztván, s annak előtte megszabadított a pokol félelmétől és gyötrelmeitől. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan szól hozzánk ezen a vasárnapon Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott leveléből. Az Efézusi levélnek a második részéből a 11. verssel kezdődő szakaszt olvasom a 22. versig, ez egyben a rész végéig tartó szakasz. Efézusi levél, második rész, 11. vers. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívül álló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. Mert a mi békességünk a két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben Istennel a kereszt által, miután megölte az ellenségeskedést önmagában. És eljött, békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és a háza népe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybe illeszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, s akiben ti is együtt épültök Isten hajlékává a lélek által. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk az ő megszólítására, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Hálaadással jövünk eléd ezen a vasárnapon is. Ha nem is lenne más az életünkben, amiért hálát adhatunk, mint ez a mai reggel, ez a mai délelőtt, amelyre megtartottál bennünket, és az, hogy a te szereteteddel elértél és megszólítottál minket, akkor is hálaadással tartoznánk neked. Urunk, köszönjük, hogy a tieid lehetünk. Köszönjük, hogy te hívtál el, te szólítottál meg. Éljünk bárhol is, legyen bármilyen az életünknek a körülménye, a legfontosabb az, hogy hozzád tartozunk. A te népednek, választott népednek, megváltott népednek a tagjai lehetünk. Köszönjük, hogy egyen-egyenként mindannyiunkat megszólítottál, és megszólítasz a te igédben újra és újra, hogy emlékeztessél a te szeretetedre és a kegyelmedre, és mindarra, hogy a mi állapotunk, hozzád való tartozásunk, az nem magától értetődő, nem is a mi munkálkodásunknak, erőfeszítésünknek az eredménye, hanem egyedül a te kegyelmed által lehetséges. Urunk, ha végig tekintünk az életünkön, látnunk kell, milyen sokszor igyekeztél bennünket emlékeztetni szeretetedre, megszólítani a te igédben, vezetni bennünket, és olyan türelmes szeretettel hívogattál, hogy döntsünk és a tiéd legyünk. Köszönjük neked, mennyei édes atyánk, hogy a te népednek, a te egyházadnak a tagjaivá lehettünk. Köszönjük, hogy hívogatsz bennünket akkor is, hogyha most még bizonytalanok vagyunk, ha nem tudjuk, hogy pontosan hol is van a helyünk, hogyha tekintgetünk másfelé, mert nincsen még meg a szívünkben az elhatározás, hogy egészen téged kövessünk. Segíts ebben is, építs ebben is, erősíts ebben is mindannyiunkat. Kérünk téged, Urunk Istenünk, hogy a te szent lelkeddel, hiszen meg tudod tenni, légy mindannyiunkkal. Nem tudunk együtt lenni most testben, nem tudunk együtt lenni ebben a templomban vagy másikban, egy közösségben a testvérekkel. De hisszük, hogy a Szentlélek által veled és minden hívő emberrel tudunk együtt lenni, egy közösségben, hozzád tartozóként, a te néped tagjaiként szólni hozzád. Kérünk, hogy áld meg az ige hirdetőjét, áld meg az ige hallgatóit. Jézus Krisztusért hallgasd meg imádságunkat, atyánk. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjének a hirdetésére, Isten igéjének a hallgatására készülve énekeljünk. Az 512. dicséretet énekeljük, és kérjük Istent, hogy szólítson meg bennünket. Az 512. dicséret így kezdődik, szólj, szólj hozzám, Uram! Istennek az a szent igéje, amelynek által közöttetek szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott ige szakaszban, melyből most egy verset újra olvasok, Pál apostolnak az efézusiakhoz írott leveléből a második rész 19. versét. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, talán sokak számára meglepő ez az idézet. Azt mondja, nem vagytok többé idegenek, nem vagytok többé jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Mikortól kezdve nem vagyunk jövevények? Hiszen biztos, hogy sokan vannak a hallgatók közül olyanok, akik abban a helyzetben is lehetnek, mint én. Hogy reformátusként egyáltalán nem vagyok jövevény az Isten országában, úgy tekinthetem. Hiszen a szüleim, a nagyszüleim, a dédszüleim és minden felmenőm, akire emlékezünk a család, vagy emlékezik a református anyakönyv a szülőfalumban, ők tagjai voltak a református gyülekezetnek, kisebb, nagyobb lelkesedéssel, templomba járók ki, hogyan, és tagjai voltak annak a közösségnek, amely a református egyháznak a közössége. És mintegy beleszülettem ebbe a helyzetbe, beleszülettem, természetes volt, hogy a szüleim elvittek és megkereszteltek, természetes volt a gyermekistentisztelet, természetes volt az is, hogy konfirmáltam. Ma sokszor ez ilyen nagy kérdés, a szülők megígérik a kereszteléskor, hogy persze majd konfirmálni fog a gyermekük, és amikor pedig megérkezik a meghívó, most már valóban hetedikes nálunk ekkor kezdődik, jöjjön a gyermek, jöjjön a fiatal, és kezdjük el a konfirmációs felkészülést, akkor hirtelen sokan elfelejtik ezt az ígéretet. Vagy ha nem is felejtik el, elfelejtették mondani a gyermeküknek. Elfelejtették egyértelművé tenni a gyermekük számára, hogy ők tettek egy ilyen ígéretet, és elfelejtették őket úgy nevelni, hogy ez természetes legyen. Nekem ez könnyű volt, nem emlékszem arra, hogy a szüleimnek rám kellett volna parancsolnia, vagy veszekednie kellett volna azért, hogy járjak konfirmációra. Tudtuk, hogy melyik az előttünk levő korosztály, és következett utána a miénk. Persze más helyzet volt, másfajta környezet, habár nem a rendszerváltás után, hanem előtti időszak, de akkor ott ez azért nem volt meglepő, vagy nem volt olyan nagyon nagy kihívás talán. Emlékszem, amikor 8-os voltam, nálunk akkor volt a konfirmáció, fiatal osztályfőnökünk volt, és egyszer azt mondta egy osztályfőnöki órán, álljon fel az, aki konfirmációra jár. 1984-et írtunk. Csodálkozva néztünk körül, nem volt ez titok, és hát ez azért alapvetően egy református falu. Úgy emlékszem, hogy a osztálynak a jó fele felállt. Nagyon kevesen voltak római katolikusok, többen görög katolikusok, nyilván ők nem álltak fel, és voltak néhányan, akik sehová sem tartoztak, talán vezetők vagy párttagok voltak az akkori kommunista pártnak, a tagjai, a szüleik. Fölálltunk, nem tudtuk, hogy ez mit jelent, nem tudtuk, hogy ez miért van, és akkor azt mondta az osztályfőnök, hogy sajnos ezt meg kellett kérdeznem, de jó helyre jártok, én is járok templomba, én görög katolikus vagyok. Úgyhogy nagyon szép élmény volt ebből a szempontból, csak később értettem meg, hogy miért történt mindez abban az időben. Más világ volt, más helyzet, más mikroklimája volt annak a településnek akkor. Ma pedig nehezebb talán. Sokféle helyről jövünk most is. Sokféle helyről találtunk az Úristenhez. Vannak olyanok, akik nemzedékek óta a gyülekezetek tagjai, és vannak olyanok, akik felnőttként hallották meg az igét, felnőttként hallották meg az evangéliumot, és döntöttek a szívükben. A mi gyülekezetünkben is így van, itt Csillaghegyen. Vannak olyanok, akik már gyermekeket nevelve érkeztek ide, akiknek van olyan is, aki együtt konfirmált a gyermekével, vannak olyanok, akik felnőttként döntöttek úgy, hogy Isten népének a tagjai akarnak lenni, és hűséges tagjai is lettek az Anya Szent Egyházunknak. És vannak itt olyanok, csak így látom őket a padokban, akik már régi csillaghegyiek, akik mindig úgy köszöntik Zoli bácsit, mint aki nyugdíjas lelkészünket, mint aki őket keresztelte, konfirmálta, eskedte. Régi idők óta pedig ez a gyülekezet nem olyan régi, nincsen még 100 esztendő sem. Majd 2026-ban lesz 100 éve annak, hogy letették egyáltalán a templomnak az alapkövét. De vannak olyanok, akik már így több nemzedék óta vannak itt is. Több helyről jöttünk, többféle helyről érkeztünk, mi is meglátjuk ezt és megéljük, és azt is látjuk, hogy nem ez a lényeg. Vannak olyanok, akik Budapestről jöttek hozzánk, vannak, akik vidékről jöttek hozzánk, vannak olyanok, akik a mostani határokon túlról érkeztek. Mégis egy közösség vagyunk a Krisztusban. Miről beszél hát az ige? Nem vagytok többé idegenek és jövevények. Idegenek és jövevények, akkor, hogyha egy falusi templomba valaki megérkezik, emlékszem szolgálati helyemen, Somogyszobon például, vagy Segesden és Bolháson, ezek kis somogyi települések, ha egy idegen bejött, akkor azt tudtuk, hogy ő nem oda tartozik. Ez azt jelentette, hogy mindig volt egy olyan csapat, akik jártak templomba, és hogyha valaki olyan jött be, aki nem a faluba lakott, akkor mindenki jól megnézte, hogy hát ő kicsoda és mit keres itt egyáltalán. Nem biztos, hogy a rossz indulat, lehet, hogy egyszerűen csak annak a gondolata volt ez, hogy újszerű dolog történt, a meglepetésnek az ereje. Itt Csillaghegyen azért nem nézzük meg azokat, akik beérkeznek, akik ide jönnek. Nem ilyen jellegű itt jövevénynek lenni, legalábbis nagyon remélem. Más a helyzete egy városi gyülekezetnek. De miről beszél az ige? Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények. Hát hogyan lehetnénk mi idegenek és jövevények, amikor mi vagyunk ennek a gyülekezetnek a tagjai? Kik az idegenek? Azok, akik hozzánk érkeznek? Nem. Egy kicsit nehezebb helyzetről van szó. Mindenek előtt egy olyan gondolat, ami első pillanatra nehéznek látszik, az értelmezése és a megértése, de remélem majd sikerül. Abban a helyzetben vagyunk éppen, amikor azt látja Pál apostol, és azt látja az akkori népe Istennek, hogy megjelennek olyanok, akik hisznek Jézus Krisztusban, de nem voltak korábban zsidók. Nem a zsidó népnek a tagjai. Amikor az Úr Jézus feltámadt, amikor felment a mennyekbe, és elküldte a Szent Lelket, és elküldte a tanítványokat, hogy hirdessék az igét, akkor a tanítványok mind a zsidó nép tagjai voltak. Minden apostol. És ugyanígy a későbbiekben a jeruzsálemi gyülekezet tagjai, bár vannak közöttük úgynevezett görög nyelvűek, de ők egyszerűen olyan zsidók voltak, akik nem Izraelben születtek, hanem külföldön, és ott görögül beszéltek, és ezt a görög nyelvet hozták haza, amikor hazaköltöztek. Tehát nem idegenekről van szó, ők is a zsidó népnek az elismert tagjai voltak. Ez a néphez való tartozás és valláshoz való tartozásnak a egybeesése a mi számunkra nem természetes. Hiszen ma lehet mindenki keresztjén. Attól, hogy valaki nem magyar, még ugyanúgy érezzük őt testvérnek és keresztjénnek. Amikor elmegyünk Hochstädébe, a német testvérgyülekezetbe, vagy ők eljönnek ide, vagy amikor megálltunk a Trieste metodista református templomban, nem éreztük azt, hogy idegenek között vagyunk. Bár nem értettük az olasz nyelvet, csak kevesen közülünk. A lelkész, aki olaszul és németül is beszélt, a többség nem értette, amit mondott, fordítottuk, de úgy éreztük, hogy ott is otthon vagyunk, hogy testvérek között vagyunk. Nem akadály az, hogy egy másik nemzetnek a tagjai vagyunk, egy másik nyelven beszélünk. Krisztusban mégis egyek vagyunk, és amikor ezt a templomot felépítették, akkor is nem érezték úgy a holland testvérek, akik olyan sokat adakoztak a 30-as években, holland református testvérek, hogy idegeneknek adják azt a pénzt, azt a támogatást, amiből megépült a csillaghegyi templom. Nem véletlen, hogy az egyik ige, amit szeretnénk majd valahogy még ide, most nem látszik a képen, de itt van az ablak a szószék fölött elhelyezni, minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr. Igen, ez a terv, és ezt mi tudjuk és értjük. De hogy van ez akkor itt a Bibliában? Mi a helyzet a zsidó néppel? A zsidó néppel az a helyzet, hogy ők nem egy nép a többi közül. Nem arról van szó, hogy csak egy nép a többi közül, hanem az Ószövetségben látjuk, hogy a zsidó nép Isten választott népe. Ez az egyetlen nép, amit kiválasztott. Ábrahámot és az ő utódait választotta ki. Azért, hogy megmutassa rajtuk a kegyelmét, a szeretetét, a bűnbocsánatát, a hatalmát, a dicsőségét. Reprezentálnia kellett, zárójelbe tegyük hozzá volna, Izraelnek mindazt, amit Isten rájuk bízott. Azért a volna, mert nem mindig sikerült. De mielőtt pálcát törnénk, Izrael 2000 éve fölött nagyjából ennyit visz végig a Biblia az ő történetükből Jézus születéséig, mielőtt pálcát törnénk, érdemes a magunk életét, a magunk bizonyságtételét is mérlegre tenni, hogy vajon mi valóban az Isten terve, az Isten elképzelése és az ő szándékai szerint cselekedtünk-e eddig, és cselekszünk-e most. Azt gondolom, hogy innentől kezdve kevésbé az ítélő székbe ülünk, hanem sokkal inkább a másik oldalon vagyunk mi is. Viszont megtörtént az, hogy amikor eljött az Úr Jézus, többen olyanok is hinni kezdtek az Úrban, Jézusban, akik eredetileg nem voltak zsidók. Valahol azt olvastam, hogy Pál apostol megváltoztatta a dolgokat, mert hogy Jézus valójában csak egy zsidó próféta volt, és eltelt vagy 80 év, és akkor jött Pál apostol, vagy nem tudom mennyi év, vagy 40, és akkor utána ő kialakította azt a rendszert, amit mi most ismerünk a tanításról, a leveleivel és a missziói munkájával. Az az igazság, hogy ez egy nagyon izgalmas, közkeletű elképzelés, de a helyzet nem erről szól. Hiszen Pál apostol az első levelét, a Tesszalonikaiakhoz írott levelét már 48-ban megírta, 48-49 körül megírta annak a gyülekezetnek, ami Jézus halála után alig több, mint másfél évtizedről van szó, vagy másfél évtizedről. És amikor Pál apostol befejezi a munkásságát, ez mondjuk Krisztus után 64-ben a római keresztjén üldözés, Néró császár ideje alatti keresztjén üldözéskor, ugye akkor is 31 néhány év telik el csupán, és akkor Kis-Ázsiában már ott vannak a keresztjén gyülekezetek, ott vannak ezek a gyülekezetek, ott van Efézus is, megírta ezt a levelet is. Ez egy organikus fejlődés volt, nem pedig valami hirtelen ugrás ebben a tekintetben. Amikor értjük ezt és látjuk, mégis az első korszaknak a nagy kérdése az volt, amit mi most ebben a pillanatban talán nem értünk, hogy de mi van a pogányokkal? Mi van azokkal, akik nem voltak zsidók? Nagy viták voltak, némelyek úgy gondolták, hogy mivel a zsidóság az egyszerre nép és egyszerre vallás, nem lehet valaki ugyanazt az Isten tisztelő ember, mint a zsidók, akit tisztelnek, mert hogyha ugyanazt az Isten tiszteli, akkor ugyanannak a népnek a tagjává is kell lenniük. Így gondolkodtak sokan az első időkben, és ez egy nagy krízis helyzetet jelentett. Mi tehát úgy tekintünk magunkra, hogy mi vagyunk többen, és innen tekintünk arra, hogy de mi van a zsidósággal? Mi van velük? Nekik is szükségük van a messiásra. Most erről a kérdésről ennyit egyenlőre. És valójában az akkori korszak úgy tekintett a pogányokból lett keresztjénekre, akik nem voltak zsidók, hogy de ők hogyan lehetnek azok, hogyan lehetnek azokká, hogyan lehetnek Istennek a követőjévé. Ezért mondja nekik, nem vagytok többé idegenek és jövevények. Mert a zsidó nézőpontból ők idegenek voltak és jövevények. És az az igazság, hogyha az Ószövetség nézőpontjából nézzük a magunk helyzetét, mi is ugyanilyen idegenek és jövevények vagyunk. Hiszen a mai keresztény gyülekezeteknek, a tagságának a nagy része nem Ábrahámtól származik. Lehet, hogy vannak olyanok is közöttünk, de az ő szempontjukból sem ez a lényeg ebben, hanem az, hogy Krisztus hívők, hanem más népeknek a tagjai vagyunk. Noha más népeknek a tagjai vagyunk, mégis Isten népéhez tartozunk, nem idegenek és jövevények vagyunk, hanem ráépültünk az Istennek a tervében, mindarra, amit előtte létrehozott, amit eltervezett és megalkotott. Szóval ebből a szempontból fontos látni, hogy hol állunk és hogyan vagyunk. Az ő terve szerint történt az, hogy Isten Krisztusban minden népet üdvözíteni akart. Minden népet üdvözíteni akart, és elfogadni. És itt a nagy változás az, hogy mostantól fogva nem arról van szó, hogy ki az, aki testileg tagja az zsidó népnek, ki az, aki testileg Ábrahámnak az utódja, bár Pál apostol ezt sem értékeli le, vagy teszi el véglegesen, hanem arról van szó, hogy ki az, aki hisz Krisztusban. Vagy mondjuk így, nem arról van szó, hogy ki az, aki megtartja a törvényt az utolsó betűig, és ragaszkodik az emberi rendelkezésekhez is, mint a farizeusok tették egykor, és kizártak ezzel másokat, és leírtak másokat, akik erre nem voltak képesek, vagy ebben elbuktak, hanem az a kérdés, hogy ki az, aki hisz Jézus Krisztusban. Mindenki számára ez a kérdés. Ki az, aki Istennek a gyermeke, ki az, aki elfogadta Krisztust az ő üdvözítőjének. hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka. Kicsit visszatekintve az előző szakaszra, a felolvasott szakaszt megelőző részre, a Efézusi Levél második részének a 8. versében olvassuk ezt a nagyon fontos mondatot, ami a reformációnak is egy nagy felismerése, tanítása és útmutatója ez a gondolat, hogy az üdvösség kegyelemből van, hit által. Vagyis nem abból van az üdvösség, hogy valaki tagja a zsidó népnek, körülmetélték a 8. napon, ahogyan a zsidó nép tagjait, a fiúgyermekeket körülmetélték, és megtartja utána a törvényt, hanem a kegyelemből van az üdvösség, Isten ingyen kegyelméből van. Értjük talán a viszonyt, remélem sikerült jól elmondani, hogy mi a kereszténységnek a viszonya Isten választott népéhez. Még erről a viszonyról, mert ez egy folytatólagos dolog, nem csak egy beépülés, hanem ráépülés mindenre, erről még fogunk hallani. Most egy kicsit inkább arról, hogy itt, amikor egy ilyen helyzetről van szó, a magunk helyzetét is meg kell vizsgálnunk. Mert nem csak az a kérdés, hogy keresztényként hogyan viszonyulunk az Isten népéhez, hanem az is kérdés, hogy hogyan vagyunk keresztyénné. Hogy az, hogy keresztyének vagyunk, az jelente valamit. Mit jelent a mi életünkben? Tegyük fel úgy a kérdést, hogyha mondjuk nem lennénk Isten népének a tagjai, nem lennénk Krisztus hívők, akkor vajon miben különbözne a mostanitól az életünk? Miben különbözne? Miben lenne más? Nem az a legfontosabb dolog, hogy különbözzünk másoktól, félreértés ne essék, nem ez a cél, nehogy elvessük a hangsúlyt, mindenképpen különcnek kéne lennünk, szó nincs róla, hanem inkább az a cél, hogy meglássuk, hogy mi az az életünkben, ami azért van úgy, mert Istennek a gyermekei vagyunk. Mik azok a döntések, mik azok a szívbeli elhatározások, mik azok a gyakorlati dolgok, amelyeket azért teszünk úgy, ahogyan teszünk, mert Isten gyermekei vagyunk, mert hozzátartozunk, mert Krisztusban hisszük, hogy megváltott bennünket és örök életet adott nekünk. Vajon vannak-e ilyenek az életünkben? Vannak-e ilyenek, és mik azok? Vajon másmilyen-e az életünk, mint hogyha nem lennénk azok? És fordítva is igaz mindez, hogy vajon, hogy az életünkben, amik vannak ezek a dolgok, azok Krisztusért vannak-e, és hogy ránézve valóságosok-e? Azt mondja kicsit korábban a második részben az apostol, titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Azt mondja, hogy keresztyénné lenni, Krisztusnak a követőjévé lenni, azt jelenti, hogy a halálból át kell mennünk az életre. Azt jelenti, hogy tudjuk, hogy a bűn zsoldja a halál, hogy az, aki nem hisz Jézus Krisztusban, akinek nincsen üdvössége, aki ezt nem fogadta el, az alapállapota az embernek az, hogy bűnös. Az az alapállapota, hogy lázad az Istennel szemben. Hogy nem fogadja el az első parancsolatnak a tanítását, hogy az Úr legyen az egyetlen Isten, és az első legyen az életünkben. Vagyis az alapállapota az elveszettségnek az állapota, kárhozatra születünk, és kárhozatra megyünk, hogyha nem változik meg ez a helyzet az életünkben. Hiszen magunktól, a születésünktől fogva nem Istennek az akaratát követjük, még akkor sem így van ez, hogyha úgy születünk meg, hogy egy keresztény családban, akkor sem, hogyha jó példák vannak előttünk, érdekes kérdés, hogy mennyire vagyunk mi jó példák a gyermekeink számára ebben, és mennyire vagyunk jó példánk a családunk számára a Krisztus követésében, és mennyire nem vagyunk azok, de mindegy, most a lényeg, bár nem elvetendő az sem, hogy lássuk, hogy különbség kell, hogy legyen a között, amilyenek lennénk Krisztus nélkül, és amilyenek vagyunk. Halottak lennénk Krisztus nélkül, és elveszettek. Az evangélium arról szól, hogy nem ez kell, hogy történjen velünk, hanem hogy Istennek a gyermekeivé lehetünk, hogy hitáltal üdvösséget nyerhetünk. Tehát itt az a nagy, nagyon fontos kérdés, hogy vajon életre keltünk-e. Vagy csak kicsit ott vagyunk a partvonalon, ott vagyunk a gyülekezeteknek, vagy Isten népének a környékén, és nem tudunk elhatározásra jutni, hogy egészen az övéi legyünk. Ez a változás, hogyha Istenéi vagyunk, olyan, mintha az ember újjászületne. Így is nevezik újjászületésnek is azt, amikor valaki Isten gyermekévé lesz, új életet kezd. Ismerjük a történetet, amikor Nikodémus, egy vezetője Izraelnek, Jézushoz megy este, hogy nehogy valaki megtudja, és amikor Jézushoz megy, hogy mi megismerje a tanítását, azt mondja Jézus, hogy újjá kell születni. Olyanná lenni, mintha egy egészen új életet kezdene elélni. Nem olyat, mint a régit. Persze Nikodémus először nem érti, nem tudja, hogy hogyan lehet, később kiderül, hogy Isten szeretetéből lehetséges mindez az újjászületés. Nem a magunk erejéből, hanem a kegyelemből lehetséges. A kegyelemből lehetséges az üdvösség hit által, amely látjuk, hogy így két részből áll. Az egyik az, hogy Isten Jézus Krisztusban nekünk ajándékozza az üdvösséget. Aki hisz benne, az megkapja. Isten Krisztusban megbocsátotta az ő áldozata által a vétkeinket. Bocsánatot nyertünk. Ingyen, úgyhogy semmit nem tettünk. Az én vétkeimet is megbocsátotta, azért is meg kellett halnia, mert egyébként én is elkárhoznék, én sem lehetnék Istennek, népének a tagja. Meg kellett halnia, hogy életem legyen. Persze mindezt előre tette, miközben ismerte a bűneimet, amit el fogok követni, amit elkövettem, amik ott vannak az életemben. Ismerte az álhatatlanságomat, ismerte azt, hogy nem vagyok elég hűséges hozzá, hogy olyan sokszor megbotlom. Ismerte azt, amit rosszul tettem, hogy nem vagyok elég buzgó követője, és nem teszem azt, ahogyan igazán kellene. Mégis, mindezek ellenére, előre meghalt értem. Meghalt értem, és meghalt értetek is, meghalt mindannyiunkért. A kérdés az, innentől kezdve, hogy hisszük-e ezt. Mert ez megtörtént, ez tény, ez rajtunk kívülálló. De ami már ránk tartozik, hogy hisszük-e ezt. Azt mondja a Efézusi Levél 2.8, kegyelemből van üdvösségetek a hit által. A hit által, vagyis ha hiszem, hogy Jézus Krisztus értem meghalt, ha hiszem, hogy az én bűneimet is eltörölte Isten ezáltal, előre az összes bűnömet, akkor onnantól kezdve már nem élhetem azt az életet, amit a bűnnek éltem, hanem azt az életet kell élnem, amit Isten gyermekeként kell követni. Akkor is, ha nem mindig sikerül, akkor is, ha elbukom, akkor is, hogyha sokszor méltatlan vagyok, de ha nincs ott bennem a törekvés ebben, és nem tudom magam ott Isten népének a tagjai között, akkor valamit nem értettem meg. Akkor valamit nem úgy teszek, ahogy kellene. Ez az ő ajándéka, nem tőlünk van, Istentől van. Megajándékoz bennünket. Megajándékoz bennünket azzal, hogy a maga népévé tesz. Mi, akik nem születtünk az ő népének a tagjaivá. Nem lehet a népének a tagjává születni az új szövetségbe, nem lehet beleszületni. Az ószövetségbe bele lehetett születni, hiszen aki megszületett, azt 8. napon, ahogy mondtam, a fiúgyermekeket körülmetélték, azok utána, ha egy hitüket gyakorló zsidó családban nőttek fel, és abban az időben azért ez jellemzőbb volt talán, mint ma, hiszen ott is a mai zsidóságban is sokan vannak, akik már nem gyakorolják a hitüket, akik ilyen zsidó származásúak, de akik gyakorolták a hitüket, és részt vettek az akkori kultuszokban, az a zsidó népnek a tagja volt. És aki a tagja volt, az beleszületett, így lett a tagja. Bár azért az igazság az, hogy Jézus korában és kicsit előtte is már voltak olyanok, a prozeliták, akik már felnőttként csatlakoztak a zsidósághoz, de ők nem csak a valláshoz, hanem a néphez is csatlakoztak. Nem volt teljesen általános, de volt erre példa. Ugyanígy a mi életünkben nem beleszületünk a zsidóságba, hanem sokkal inkább nem beleszületünk a szövetséges népbe, hanem döntést kell hoznunk, hinnünk kell. Hinnünk kell, hogy Krisztus meghalt értünk, és hitáltal így leszünk az övéi, és így leszünk polgártársai a szenteknek, és háza népe Istennek. Azt mondja az ige, és térjünk vissza a második résznek ahhoz a szakaszához, amit felolvastam, ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Polgártársai a szenteknek, oda tartoznak, ugyanazok a polgárjoggal, ugyanazzal az állampolgársággal rendelkeznek, a szentek, ezek az Istennek elkülönített, az Isten tulajdonai, oda tartozunk, háza népe Istennek, ez egy nagyon jó kifejezés a Új Szövetség, illetve hát a Bibliában, a Új Szövetségben is a háza népe, valahol van, hogy megkeresztelkedett ő és az ő háza népe. Milyen túlhaladott kérdés is ez, valamikor a háza népe volt az, ahol a családfő tartozott mindenkinek az üdvösségéért, a háza népe a nagy család, a háza népe a gyermekek, a szolgák, mindenki együtt, ez a háznép volt, és mi Isten háza népe vagyunk. Most már nem is nagyon házakban, hanem lakásnépek vagyunk sokszor, vagy egyedül élők, Istennek háza népe van. Micsoda üzenet ez, ami számunkra, hogy ha az életünk úgy alakult, hogy egyedül vagyunk, hogy magányosak vagyunk, hogyha most éppen talán ezért bezárva is érzik magukat sokan, vagy elkülönítve, hiszen sokaknak az élete alakult úgy, hogy felnőttek a gyermekei, özvegyek lettek, vagy éppen az életben nem úgy sikerültek a dolgaik, mert elváltak, nem úgy olyan helyzetben vannak, hogy család venné őket körül, vagy éppen nem találták meg, vagy hiába találták meg azt, akivel az életüket együtt élhetik rá. Sokan vannak így, mégis nem vagyunk magányosak. Akkor sem vagyunk magányosak, hogyha Istennek, ha Isten gyermekei vagyunk, mert mi az ő háza népe vagyunk, mi hozzá tartozunk egyenként is. Akkor is háza népe vagyunk, ha üres most ez a templom, mi akkor is az ő közösségéhez tartozunk. Ez egy csodálatos üzenet a mai napra, ebben az időben háza népe lehetünk Istennek, ha hiszünk benne. De azért ez jelent még valamit, hogyha háza népe vagyunk Istennek, hiszen ugye a mai világban, ha úgy néz ki egy család sokszor, hogy mindenki azt csinál, amit akar. Tehát, hogy például, amikor a gyermekekkel beszéltem, akiket tanítok a hittanórán, voltak olyanok, akik elmesélték, hogy ők nem szoktak például hétvégén sem, amikor otthon van a család, együtt enni, hanem az édesanyja elkészíti az ételt, és aztán utána aki, amikor éhes, akkor eszik. Nálunk nem így van, hála Istennek egyenlőre még, és nem így volt az én gyermekkoromban sem, de valahol jelzi azt, hogy igazából sokszor a családokban nincsen olyan rend, amihez mindenki igazodik, és nincsen vezetője a családnak, aki megszabja a rendet a családban. Ezt most nem akarom értékelni, nem is tartozik rám, de abban a korban, amikor ez a levél megszületik, akkor nem így volt. Akkor a családnak volt feje, és a háza népéről ő gondoskodott, és ő figyelt rá, ő tartotta ebben a dologban össze ezt az egészet. Amikor mi Istennek a háza népe vagyunk, akkor az nem arról szól, hogy mindenki azt csinál, amit akar, és hanem arról szól, hogy mindenki a fejnek engedelmeskedik. És ebben a történetben az egyháznak a feje Jézus, és nekünk az a dolgunk, hogy egyen-egyenként őt kövessük. Együtt megyünk az Úr asztalához, együtt imádkozunk, együtt hívjuk őt segítségül vasárnapról vasárnapra, és ennek nem egykéi vannak, bár mindegyikünket egyenként külön-külön szólít meg, és egyenként akar hitre juttatni. De akiket hitre juttatott, az egymást építő közösséggé kell, hogy legyenek. És az a közösség az egyház, és az a közösség a gyülekezet. Nincs kereszténység egyház nélkül, nincs üdvösség egyház nélkül. Messzire vezetne ez a gondolat. Nyilván itt zárjuk ki a nagyon szélsőséges helyzeteket, egyedül valaki egy szigeten, de pont ezt is érezzük, hogy mi akkor is lehetünk annak a közösségnek a tagjai, ha nem tudunk összegyűlni akkor, amikor a vasárnap hív bennünket a harang. Mert most, amikor az üres templomban beszélek, akkor is ennek a közösségnek a tagjai vagyunk, akik itt szoktunk lenni, akik az Isten igéjére szoktunk figyelni, együtt imádkozunk, együtt éneklünk. Tehát, ha valaki magára marad és elzáratik a közösségtől fizikailag, lelkileg, akkor is oda tartozik. Oda tartozik lelkileg? Valóban? érdemes választ adni magunkban erre a kérdésre. Háza, népe Istennek. Hozzátartozunk. Az övéi vagyunk. Nagyon fontos gondolat az épülés. Ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára. A sarokkő pedig maga Krisztus Jézus. Szóval ráépülünk az apostolok és a proféták alapjára. A profétákéra is, igen. Az Ószövetségnek a hősei, az Ószövetségnek a hit hősei, a mi hitünknek a hősei. Ábrahám a mi hitünk hőse. Dávid a mi példaképünk is. Noha nem biztos, hogy annak a népnek a tagjai vagyunk. De igen, hitáltal ők a mi előzményeink és a hitbeli példaképeink ebben a tekintetben. Mi erre épülünk rá, amit az apostolok tettek. Az apostoloknak a példája az, akik bizonyságot tettek, és ugye ez szó szerint is értendő, hogy erre épültünk rá, hiszen az apostoli bizonyságtétel jelenik meg az evangéliumokban, az apostoli tanításban, a Szentírásban, ami által mi hívőkké lettünk, és a Szentlélek által megszólítottak lettünk. Mi erre épültünk rá, és itt nagyon fontos, hogy ez az épülés, ez ne érjen véget. Mi ráépültünk, és tovább kell épülnünk. Ráépültünk, a sarokkő maga Krisztus. Valamikor volt szó erről, hogy a régebbi időkben nem csupán arról volt szó, hogy ugye a mai építkezéseken egy ilyen beton koszorúval fogják össze a falakat, vagy egy és illetve hát sokszor a födém is segít ebben, nem vagyok építész, úgyhogy elnézést, hogyha valamit nem pontosan mondok. Szóval abban az időben a sarokkő fogta össze az épületet. Azt mondja Pál, hogy a sarokkő maga Krisztus. Ebben illeszkedik egybe, szent templommá növekszik az Úrban, akiben az egész épület egybe illeszkedik, mindegy, hogy honnan jöttünk, mindegy, hogy az Ószövetség népeiből származott valaki, mindegy, hogy most a országnak melyik pontján születtünk, vagy azon kívül, mindegy, hogy hol élünk, mindegy, hogy milyen nyelven beszélünk, mindegy, hogy egész életünkben Istent követtük, vagy most hozunk döntést erről, mindegy, Krisztusban egybe illeszkedik az egész épület, szent templommá és növekszik az Úrban. Krisztusban vagyunk egyek, Krisztus az, akit mindannyian követni szeretnénk, és aki a mi számunkra a legfontosabb. Szent templommá növekszik az Úrban. Épülés, növekedés. Istennek a templomává lesz a keresztény közösség, a testünk a Szentléleknek a temploma, amelynek az a célja, hogy Istent dicsőítse. A templom Isten dicsőítésére való, arra, hogy róla tegyen bizonyságot, és hogy mások is lássák, ott van a hegyen épült város, ott van a keresztény bizonyságtétel, és azt is kéri, azt is mondja Pál, hogy növekszik az Úrban. Akik ti is együtt épültök Isten hajlékává a lélek által. Csodálatos dolog látni, amikor egy épület növekszik. Amikor épül, és egyre inkább látszik rajta, hogy kész lesz. Látni az építkezésen, hogy nem csak alapok vannak, látni, hogy vannak falak, hogy van tető, hogy elkezd szépülni. Ez a növekedés az, amiben az egyház jár. Ez a növekedés az, amely Istennek a hajléka. Így kell növekednünk egyen-egyenként. De nem növekedhetünk úgy, hogy külön vagyunk. Nem növekedhetünk úgy, hogy nem mentünk át az életre. Nem növekedhetünk úgy, hogy nem vagyunk Istennek a gyermekei. Nem növekedhetünk úgy az épülettel, ha az épületen kívül vagyunk. És itt most nem csupán a templom épületét értem, hanem hogy az oda tartozást értem. Ti is együtt épültök Isten hajlékává a lélek által. Azoknak mondja, akik hozzátartoznak. Azoknak mondja, akik az ő gyermekeik. És itt nem arról van szó, hogy azt mondja, hogy épüljetek, hanem azt mondja, hogy épültök. Nem arról van szó, hogy ez egy lehetőség. Nem arról van szó, hogy felszólítást kapunk erre csupán, hanem arról van szó, hogy ennek így kell lennie az életünkben. Így kell tovább mennie. Istennek a népe vagyunk. háza népe. Nem vagyunk egyedül. De a mi személyes döntésünk is, hogy oda tartozunk. A mi személyes döntésünk is, hogy mennyire fontos ez nekünk. És a mi személyes döntésünk is, hogy akarunk-e az Úr népével együtt haladni. És itt nem a nép a legfontosabb, hanem az Úr a legfontosabb. Azt, hogy Krisztus az, ami egybe tartja a keresztény közösséget, hogy igazán rá tudunk-e figyelni. Erre tanított bennünket ez a mostani ige. Erre tanított, hogy polgártársai vagyunk a szenteknek, és háza népe Istennek. Istennek a háza népe, hozzátartozók, mi az ő közösségének a tagjai vagyunk. Bárhonnan jöttünk, bármilyen élethelyzetben vagyunk most, bármi történt is eddig velünk, bármilyen nyelven beszéljünk, és akár gyermekkorunktól fogva jártuk ezt az utat, vagy most kezdjük el, mi az ő háza népe vagyunk. Az ő rendje szerint akarunk élni, az ő dicsőségét akarjuk szolgálni, és az ő nevét hívjuk segítségül most és minden időben. Amen. Hajtsuk meg a mi fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, olyan jó volt hallani, hogy te cselekedtél. Olyan jó volt hallani, hogy nem az a feladatunk, hogy mi csináljunk valamit, hogy mi érjünk el valamit, hogy mi változtassunk meg valamit ebben a világban, hanem az a dolgunk, hogy beilleszkedjünk a te házadba. Hogy ebben épüljünk, hogy lelki házzá épüljünk a magunk életében, és a közösségben is. Az a dolgunk, hogy neked engedjünk, hogy téged kövessünk, hogy hozzád tartozzunk, hogy ne lázadók legyünk, hanem engedelmes gyermekeid. Jó volt hallani, Urunk, hogy te ezt a döntést a mi életünk felől már meghoztad. Hogy minden időknek előtte elhatároztad, hogy a tiéd leszünk, és hogy elküldted az Úr Jézust a mi üdvösségünkért. Köszönjük neked, most is emlékeztettél bennünket, hogy hozzád tartozunk. A te házad népe vagyunk. Kérünk, hogy őrizd meg bennünket ebben az állapotban. Add, hogy tudjunk rád figyelni, vigasztalj bennünket, és erősítsél meg bennünket. Urunk Istenünk, szükségünk van a veled való kapcsolatra, szükségünk van az útmutatásodra, szükségünk van a kegyelemre, amellyel megtartod az életünket, és megvalljuk előtted, nem csak a lelki jókra, szükségünk van a testi jókra is. Köszönjük, amiket eddig adtál. Köszönjük az örömöket, az áldásokat. Köszönjük azt, amit ránk bíztál ebben az életben. Kérünk, hogy őrizd meg bennünket ebben a nehéz helyzetben. Sokszor bizonytalanok vagyunk. Aggodalom is van a szívünkben. Mindazzal kapcsolatban, amely körülöttünk van. Sokszor elbizonytalanítanak bennünket mások. Segíts, hogy mi ne elbizonytalanítók legyünk mások számára, hanem bizakodók. Kérünk téged, Urunk Istenünk, hogy add a te igédet és a te útmutatásodat, hogy egészen biztosak legyünk abban, hogy gyermekeid vagyunk, te választottál ki, és hozzád tartozunk. Köszönjük, hogy eléd hozhatjuk a mi testvéreinket. Imádkozhatunk mindazokért, akik ebben az időszakban magányosok, akik egyedül vannak. Idős testvérekért, akik bezárva érzik magukat, és akik rászorulnak most azoknak a gondoskodására, akik rájuk figyelnek. Köszönjük őket is. Imádkozunk a betegekért. Urunk, különösen nehéz ilyenkor betegnek lenni, betegségben lenni, amikor nehéz hozzáférni az ellátáshoz, nehéz hozzáférni mindahhoz, ami segítségül lehet. Imádkozunk azokért, akik ebben a vírusban betegedtek meg. Azokért a testvérekért is, akik ezt élik most át. Imádkozunk a kórházban szenvedőkért. Imádkozunk azokért, akik ott vannak a betegek mellett, a egészségügyi dolgozókért, a mentősökért, azokért, akik irányítják ezt a védekezést, akik gondoskodnak mindarról, amire szükségünk van. Urunk, és imádkozunk a vezetőkért is. Kérünk téged, hogy legyenek a döntéseik bölcsek. Imádkozunk országunk vezetőiért. Azért is, Urunk, hogy ne a széthúzás, ne a veszekedés, ne a politikai acsarkodásnak legyen a szintere ez az időszak, hanem a közös erőfeszítésnek és az embereknek a javát szolgálhassa minél többeknek a javát, mindaz, ami történik. Urunk, adj bölcsességet azoknak, akik megszólalnak, akik döntést hoznak, és adj bölcsességet nekünk is, Urunk, hogy biztatásul tudjunk lenni ebben a világban, és ne pedig megosztókká. Kérünk téged, Urunk Istenünk, hogy tartsál meg bennünket. Imádkozunk azokért, akik elvesztették a hozzátartozóikat. Imádkozunk a gyászolókért, imádkozunk a nehéz időszakot megélőkért, kérünk téged, légy kegyelmes Istenünk. Imádkozunk a gyülekezetünkért. Urunk, te látod, hogy milyen megpróbáló ez a helyzet is, amikor nem tudunk egybegyűlni, nem tudunk együtt lenni, amikor nem tudjuk egymást, a mi hitünk által is erősíteni. Kérünk, hogy őrizd meg bennünket ebben is. Imádkozunk református egyházunkért, szerte a világban, a keresztény egyházaknak a bizonyságtételéért. Tartsál meg bennünket a te kegyelmedben, egyen-egyenként és közösségben is. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, arra kérek most mindenkit, hogy velünk együtt, velem együtt, hangosan mondjuk el, otthon is azt az imádságot, amit az Úr Jézustól tanultunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, köszönjük az egyház fenntartói hozzájárulást, amit megérkeztek az átutalással a számlára, köszönjük a persejpénztként adott adományokat is, amik szintén a számlákra érkeztek. Aki teheti, köszönjük, hogyha a virtuálisan is tudja a gyülekezetünk működését támogatni, a gyülekezetünk önfenntartó, a működését a adományokból fedezi, persejpénzt össze lehet gyűjteni alkalomról alkalomra, és majd amikor jövünk, akkor itt elhelyezni a persejben, illetve átutalással is el lehet küldeni, aki teheti és szívesen teszi, megköszönjük az adományokat. Ezentúl az összes YouTube videó alá a számlaszámokat meg fogom osztani, és a Facebookon is el fogjuk helyezni ezeket a számlaszámokat. Köszönjük a támogatást. Ránk következő vasárnap Isten tiszteletet szeretnénk Isten segítségével innen igehirdetést közvetíteni. Szeretettel várjuk a testvéreket vasárnap 10 órától erre az alkalomra. A záró énekünket énekeljük az áldás előtt. Ez a záró ének a 395. dicséret. A 395. dicséret a békességre hív bennünket, hiszen azt ígérte az ige, hogy békessége van a távollevőknek és a közellevőknek. Isten szívén megpihenve így kezdődik a 395. dicséretünk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.